2022. november 1-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint a Guardian szárított zöldségek gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Jó hallani, ha egy fiatal az itthonmaradásban, a gazdálkodásban látja a jövőt. Vizi János fiatal csikjenőfalvi gazdálkodóval, falugazdásszal beszélgetünk.
Hogyha a családom is támogat és benne van, akkor ez a jövőnk. Építsük tovább, növelni szeretnénk a farmot, és ebből szeretnénk megélni.
A minőségre törekedjünk a gyümölcspárlatok készítésekor, véli Kovács Elek, az etédi Székelytitok pálinkárium főzőmestere.
Ha valamiből főzünk, akkor abból legyen a pálinka, és ne más adalékokkal. Az már egy likőr kategória, az nem egy gyümölcspárlat.
A sportolás mellett a gazdálkodásban is otthon érzi magát a csikdánfalvi Antal Anita.
Építettünk egy új istálot, egy ilyen új technológiával, robottal működik, abban is tudok segíteni, azt én kezelem.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Egyre nehezebb lesz a vadgyümölcsök begyűjtése, mert nincs munkaerő. A csíkszeredai Kovács Csillát kérdezzük.
Nagyon szép hecseri termés volt, a munkaerővel van a gond. Már nagyon nehezen találjuk meg azt a réteget, aki bevállalja ezt a munkát.
Kevesen ismerik, de jótékony hatása van a napraforgó méznek is. Páncél Vilmos mezősámsondi méhészt hallhatják.
A napraforgó méz, ami a magas lecitin tartalma miatt, ugye, egy nagyon értékes méz, csak még nem tudjuk.
A csontfaragás mellett fafaragással is foglalkozik a Szent Iván laborfalvi Fazakas Sándor. Vele készült interjúnk.
A marhacsontnak vastagabb a fala, és nagyobb. Sok szép dolgot lehet kialakítani belőle.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Vizi János vagyok, csikjenőfalvi mezőgazdász, szoros marhatenyésztéssel foglalkozunk, azon belül is tejelőágazaton vagyunk, még falugazdász is vagyok a Félcsiki térségben.
Régóta foglalkoznak állattenyésztéssel?
2014-ben kezdtem, nem a családtól vettem át. 2014-ben kezdtünk bórjukat vásárolni, azutántól foglalkozunk, hanem most már ott van, hogy 8 éve.
Miért foglalkozik egy fiatal ember állattenyésztéssel? Mi a vonza ebbe? Még évekkel ezelőtt én azt hallottam, hogy a fiatalok földet sem akarnak látni, állatot sem akarnak látni, de az utóbbi időben, mintha megváltozott volna ez a felfogás.
Én elsősorban azért kezdtem, mert ez benne van nálunk a génekben. Az állatok iránti szeretet, tisztelet benne van. Mikor az iskolákkal végeztem, teljesen más pályára léptem. Szolgáltatói szektorban dolgoztam, mezőgazdaságos semmi köze nem volt, 13 pontosabban, és mindig úgy visszavágytam, éreztem, hogy visszahúz a föld. Szüleim, nagyszüleim mindenkinek volt egy háztáji gazdasága, persze nem farmosként dolgoztak, de volt az a háztáj, amikkel az a pár baromfi, 2-3 tehén, 2 ló. Megpróbáltam nélkülök élni, de rájöttem, hogy valami hiányzik az életemből. 2014-ben már nekikezdtem a szülői segítséggel. Még mellette ment a másik munkám is, amikor ezt annyira ki tudtuk építeni, akkor úgy éreztem, hogy ez az, ahol hazataláltam. Biztos, hogy azt mondják, hogy az állattenyésztésnek az ember robja, főleg a tejelő ágazatom, de mégis ad egy szabadságot. Ad egy olyan szabadságot, hogy ha valahol el kell menjek én csütörtökön délkor 12 órakor, én meg tudom oldani, mert a programot magamnak osztom be.
Olyan szeretettel beszél, és látom a szemén, hogy ezt komolyan is gondolja. Tehát nem azért mondja, mert most ezt így illik mondani. És valóban ez így is van, hogy bár az év 365 napjában mindig ott kell lenni az állatoknál, de azért mégsem olyan, hogy fu a gyár, és órára vagy másodpercre kell beosztani az életet.
Pontosan így van, azt hiszem, hogy meg is fogalmazta a mondani valómat. Igen, 365 napban helyet kell állni a szoros morhánál, de mivel hogy egy megszeletett fajról van szó, ők ki vannak nekünk szolgáltatva, így kötelességünk, hogy gondjukat viseljük, és viszont ők cserébe élelmet esznek az asztalunkra, ellátnak minket.
Most mekkora az állomány?
Nekünk egy 50-es létszámú állatunk van, és annak szaporulata, úgy 65-70 között mozog az állományunk.
Nagy terület szolgálja ki ezt az állományt?
Saját terület, egy 20 hektáron, és a többit béreljük.
A tejet azt lehet értékesíteni, vagy lehet csak nem jó áron?
Hát a tejnek az ár az sose volt az igazi a gazdák számára, mert a megtermelési ár és a polcok közötti ár között nagyon nagy az ár is, ami elmegy a kereskedelembe, és nincs arányosan eloszva, ezt látjuk. De most, hogy beszélnek élelmiszerválságról, gazdasági válságról, mindenről, mostanában beszélnek, hogy már érezhető az árak emelkedése, most a tej ár is kezdett egy kicsit ugye többi után emelkedni.
Az üzletben igen, de a felvásárlói ár is?
Igen, a felvásárló ár is. Jó, lassabban megy, mint az üzletekben, nem egy leis léptékkel, hanem csak ban is léptékkel, de megy félfele. Mi amikor a gazdaságot választottam, ezt az ágat választottam, akkor nem profitként tekintettem rá, csak szerettem volna csinálni, megpróbáltam, lássuk, hogy jön össze, de merem biztatni a fiatalokat, hogy mind üzlet ág sem rossz. Persze az első évek befektetési évek, ki kell alakulni egy állomány, egy termelés, összhangba kell dolgozni, földek, állatok, gépek, de amikor úgy kialakul a körforgás beáll, akkor mi befektetés sem olyan rossz.
Meg lehetne ebből érni, csak ebből?
Bátran kijelentem, hogy igen.
Falugazdász is, milyen kérdése fordulnak a falugazdászhoz a gazdálkodók? Melyik az ön szakterülete?
Szarvasmarha tenyésztés, szaporodás biológia, és általában a legjobban a gazdálkodók, amiről érdeklődnek, az mindig a támogatási rendszer. Mi falugazdászok minden téren is fel vagyunk készülve, hiába hogy nem a szakterületünk, és ha esetleg nem tudunk választ adni rá, akkor tudjuk, hogy kit kérdezzük meg. Melyik kollégánkat kérdezzük meg, hogy adjunk pontos választ. Gazdálkodók a legjobban az érdekli, hogy jövőben milyen támogatások lesznek, milyen pénzek jönnek be, hogy alakulnak a pályázati források. Ez a legfontosabb, de persze hívnak mással is. Állatokkal kapcsolatosan is hívnak, hogy mi a véleményem, takarmányozás, stb. Mondhatnám, hogy nagyon széles ez az utca, hogy szértágazó, mikkel hívnak.
De bizonyára olyan gazdálkodóval is találkozik, aki azt mondja, hogy én saját zsírból is megélek, köszönöm szépen a támogatást, mert akkor nem függök senkitől.
Igen, igen, vannak ilyenek is, amelyek úgy nagyon-nagyon be van állítva jó gazdaságuk, akár lehetne mondani, hogy egy svájci szisztémű gazdaságuk, amelyik úgy nagyon jól megy körbe. De az alaptámogatásuk azt mindenki igényli. Olyan gazda nincs, amelyik nem igényli a föltámogatást, nem igényli az állat után való támogatást. Az egy dolog, hogy pályázatokat nem nyújtnak be, vagy nem is cégként dolgoznak, hanem fizikai személyként, akkor nem tud pályázatot benyújtani. De viszont az alaptámogatásokat azt minden mezőgazda azt igényli.
Eddig szeretné ezt csinálni, mert ahogy elnézem, ez nem marad abba egy-két év alatt.
Hát, hogyha a családom is támogat és benne van, akkor ez a jövőnk. Építsük tovább, növelni szeretnénk a farmot, és ebből szeretnénk megélni.
Vizi János fiatal csikjenőfalvi gazdálkodót, falugazdást hallották, most Mátyás Judit énekel.
Kútágas gémestő, leesett vedrestő, kihúzom a kútból én a vedret, csókutatok rózsám ezer egyet. Szőke lány, barna lány, huncuk az valahány, csak úgy játszik a lány a legényen, mint a macska szokott az egérben. Csak úgy játszik a lány a legényen, mint a macska szokott az egérben.
Kovács Elek vagyok. Etérről a Székely Titok pálinka főzőmestere.
Az idén lett jó gyümölcs termés, lesz amiből készíteni a gyümölcslevet, pálinkát?
Igen, szerintem igen, elég sokat főztünk, és úgy néz ki, hogy jókat is.
Mindig jókat főznek, ezek mind díjnyertes pálinkák.
Igyekszünk mindig jókat főzni, tehát a technológiánkhoz képest megpróbáljuk a maximumot elérni. Néha-néha van olyan, hogy nem úgy sikerül, ahogy szeretnénk, de azért megpróbáljuk a maximumot mindenből kihozni.
Az idén milyen pálinkák készültek?
Az idén főztünk cseresznyét, meggyet, vadkörtét, szilvát, hajszibarackot, szőlőt. Amik általában így kifogytak, azokat próbáljuk pótolni.
Kökény pálinkában, most olyan rendkívüli pálinkában nem gondolkodnak?
De hogy nem, csak a kökény szezon még nincs itt, várjuk a hideget, a dércsípést, hogy csípje meg a hideg, és utána kezdjük el majd a kökényt szedni, a csipkét, galagonyát, ezekből szeretnénk mindenféleképpen az idén főzni.
Kétszer is megszervezték az Akovita pálinka és párlat versenyt. Ez mennyire dob a pálinka megítélésén a minőségi termék iránt? Növelte-e a keresletet?
Én azt gondolom, hogy egy ilyen pálinka versenynek több rétegű a célja. Egyrészt az, hogy az emberekkel ismertessük meg a jó minőségű pálinkát. A másik az, hogy nagyon sok, aki magának főz otthon pálinkát, azoknak lehetőségük van elbíráltatni, hogy lényegében mit csinál. Lehetőségük van megkóstolni a jó pálinkákat, és ez azt gondolom, hogy ha a következő évben jobb pálinkát főz, saját magával szemben is egy óriási fejlődés. A harmadik az, hogy nekünk, akik pálinkákat főzünk kereskedelmi tételben, ott is tudunk bizonyítani egyrészt, hogy milyen pálinkákat készítünk, de valójában mindig a vevő és a termelő között alakul ki az a kapcsolat, mert hiába jövök én, hogy ilyen díjat nyertem, olyan díjat nyertem, hogyha neki nem tudom felajánlani ezt a pálinkát, amit ő elfogad, vagy ami tetszik neki. Hiába aranyérmes, ha neki nem tetszik, akkor úgy sem fogja megvenni.
Elek versenyeken szokott bírálni is. Ilyenkor rádöbben arra, hogy valaki csinált egy olyant, amit eddig én még nem láttam, vagy egy kicsivel jobb, mint a nem tudom melyik, amelyiket kóstoltam, és ez ösztönzőleg hat, hogy akkor mi is próbáljuk ki, csináljuk annál jobbat. Van-e ennek ilyen motiváló hatása?
Persze, nagyon nagy. Tehát én azt gondolom, hogy az főz jó pálinkákat, aki szereti a különlegességeket, szereti a kísérletezést, tehát nem elégszik meg a standard dolgokat kipróbálni, hanem mindig valamit. Én azt gondolom, hogy amikor próbáljuk túlfeszíteni a húrt, úgymond, hogy ezt is kipróbálni, hogyha egy kicsit belebukkunk is valamibe, de abból mindig tanulunk, és sokszor a lehetetlenből, vagy az elképzelhetetlenből sokszor abból lesz a legjobb. Tehát amire azt mondod, hogy hát ebből nem lesz semmi, néha egy idő múlva olyan csodás dolgokat hoz, hogy csak úgy szinte tátott szája maradunk. Ez olyan, hogy sohasem tudhatod előre, hogy miből mi lesz. Ebbe a szakmában ez a szép, hogy hiába veszel szép gyümölcsöt, attól csinálhatsz egy nagyon rossz pálinkát is, vehetsz egy gyengébb minőséget is, nem azt mondom, hogy rossz minőséget, de gyengébb minőséget is, abból nagyon szépeket lehet kihozni.
Mindenből is lehet pálinkát készíteni?
Tehát amiben van fruktóz, én azt gondolom abból mindenből. Itt a mennyiség a kérdés, és mi a megszokott. Sorolhatnánk itt a délgyümölcsöktől elkezdve, de azt gondolom, hogy az még fejben még nincs ott, hogy az, meg nem a megszokott. Gondolom, hogy mi kell ragaszkodjunk a helyi gyümölcsökhöz, azokat szoktuk meg, és azt gondolom, hogy sokkal jobban élvezzük, mint a többi. De próbálkozni lehet bármivel, akár paradicsommal, ugye vannak, akik zöldségekből főznek pálinkát, tehát kuriózumként mindent meg lehet kóstolni. Én azt gondolom, hogy a gasztronómiába, a pálinkás portfólióba minden bele tartozik, ami ebbe bele tud tartozni. Itt az a lényeg, hogy tényleg abból legyen, ne legyen telecukrozva. Ha valamiből főzünk, akkor abból legyen a pálinka, és ne más adalékokkal. Az már egy likőr kategória, az nem egy gyümölcspárlat.
Kovács Elek, az Etédi Székely Titok pálinkárium főzőmestere válaszolt kérdéseinkre az elmúlt 4 percben. Forduljunk bizalommal a kistermelőkhöz, fogyasszunk helyi termékeket. Sok munkával és egy kis szaktudással itthon is boldogulunk. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bóbálatos annak az élete, kinek nincsen párja. Az még azt ragyogó eget is leborultnak látja. Másnak 5-6 szeretője is van, őt még egy se várja. Boldogtalan annak az élete, kinek nincsen párja. Jaj, de szép is annak ez a világ, akinek van párja. Az még azt a bevorölteget is a nyugónak látja. Nékem 5-6 és 8 szeretőm is van, hogy sose legyek árva. De hogy ebből egyet is megcsalja, nálam ki van zárva. Nékem 5-6 és 8 szeretőm is van, hogy sose legyek árva. Nehogy ebből egyet is megcsaljam, nálam ki van zárva. Nékem 5-6 és 8 szeretőm is van, hogy sose legyek árva. Nehogy ebből egyet is megcsaljak, nálam ki van zárva. Nékem 5-6 és 8 szeretőm is van, hogy sose legyek árva. Nehogy ebből egyet is megcsaljak, higgyék el, hogy ki van zárva.
Gyárfás István énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A daragaluska tésztájában mindig tegyünk egy kevés sütőport, így sokkal finomabb, remegősebb lesz ez a kiváló levesbetét. Száraz babot érdemes nagyobb mennyiségben vásárolni, adagonként fagyasszuk le, így megakadályozzuk a zsizsikesedését. Töltött káposzta készítésekor béleljük ki az edényt hajszál vékonyra szelt szalonnadarabokkal, így nem ragad le az étel az edény aljára, és még az íze is finomabbá válik. Kemény tojás készítésekor rakjunk a főzővízbe egy pici sót, a gázról levéve hideg vízben pihentessük pár percig, sokkal szebben le tudjuk szedni a tojás héjat. Leveseket, pörköltöket csak akkor sózzuk, ha már félig megfőttek.
Antalanita vagyok, Csigdán falváról.
Épp egy traktorról szállt le. Gazdálkodik?
Igen, szüleimmel együtt. Van egy családi farmunk.
Mennyire nehéz egy lánynak ez a gazdálkodás?
Nem egy női munka, de próbálok segíteni nekik.
És miben tud?
Traktorozni. Építettünk egy új istálót, egy ilyen új technológiával, robottal működik. Abban is tudok segíteni, azt én kezelem.
És az állatok alul a tráját a traktora kilöki, vagy eteti, ez is az ön feladatai közé tartozik, vagy inkább a mezőről hord a traktora ezt azt?
Is. Attól függ, hol van szükség rám.
De ez egy olyan 24 órás munka, tehát itt nincsen se ünnepnap, se vasárnap. Mikor van szabadnapja egy fiatal lánynak?
akad azért néhány szabad nap, addig a szüleim helyettesítnek engem.
Hát én úgy tudom, hogy futballozik is. Mindent, hogy lehet egyeztetni?
Hú, hát nehezen, de megoldjuk valahogy.
Milyen csapatban játszik?
Az FK Csíkszeredánál játszom, a másodosztályban.
Milyen a napja, vagy hogy ossza be a munkát?
Általában délután 4 óráig itthon vagyok, aztán utána elmegyek edzésre, hazajövök, még pár dolgot megcsinálok, mérkőzéseink hétvégén vannak, addig pótolnak engem.
Mit mondanak az ismerősök, a barátok? Mert azért ritka jelenség az, hogy egy lány gazdálkodjon, traktorozzon, futballozzon, ha bár lehet, hogy a mai világban most már nem olyan nagy szenzáció, csak nekem az.
A barátaim teljes mértékben támogatnak, sőt, néha segítenek is. Ők megértik, hogyha nekem más programom van, vagy esetleg nem tudunk elmenni közösen szórakozni, de általában azt a részét is megoldjuk.
Ha mondjuk 10 évben gondolkodunk, akkor 10 év múlva farmerasszony lesz, focista lesz. Mi van úgy 10 éves távlatban?
Reméljük, hogy mindkettő lesz. A sportot, ameddig csak tudom, profi szinten csinálom, aztán a farmot azt mindenképp kell tovább folytatni.
Apu azt mondta, most is a főnök.
A robotnál igen, de amúgy ő a főnök.
Antal Anita csigdánfalvi sportolóval, gazdálkodóval készült interjúnk. Most Bartos Éva énekel.
Kovács Csilla vagyok, Csíkszeredában lakunk, Bacsárcsiban van egy hétvégi házunk, és kiegészítőként foglalkozunk gyümölcsfeldolgozással.
Mit dolgoznak fel?
Hát elsősorban bogyós gyümölcsökkel foglalkoztunk. Én udvarhelyről származok, Udvarhely környékéről, és ott ennek volt hagyományom.
Itt önnél látok hecserli pasztát, látok szörpöket is. Az idei hecserli termés az milyen lett? Volt, amit begyűjteni?
Nagyon szép hecserli termés volt, a munkaerővel van a gond. Már nagyon nehezen találjuk meg azt a réteget, aki felvállalja ezt a munkát. Sokat nehezítette a begyűjtést a medve félnek az emberek. Ugye általában ezt asszonyok gyűjtik, idősebb asszonyok, akik ráírnének, de félnek elmenni faluhoz közel, amit találnak. A pásztorok voltak az alap gyűjtőink, mert ők így is úgy is egész nap a mezőn vannak.
Akkor a család az meg kell oldja, hogyha nem talál munkást, vagy nem talál olyan embert, aki önszorgalomból is gyűjteni és hozná önöknek?
Nagyon szorult esetben mi is gyűjtünk, de az nagyon szorult eset, hogy elvállaltunk valamit valakinek, van egy ígéret, és azt be kell váltani, de csak akkor, mert nincs idő, nem fér bele.
Gondolom, hogy aki egyszer kipróbálta, az ragaszkodik ahhoz, hogy minden évben vásárolja, mert azért macerás ezt ki is préselni.
Elég rég, hogy foglalkozunk ilyen 20 éve, és úgy megvannak a törzsvásárlóink. Viszont eladókkal dolgozunk, mert azt nem lehet, hogy minden 4 literrel állunk egy tömbház előtt. Nekik megvannak a törzsvásárlóik, és így elég jól elboldogulunk az eladással. Nagyon pontosan kell tudni, hogy hova kerül az aznapi kipréselt paszta, mert az aznap oda kell kerüljön, és akkor ezért előre össze van számolva, hogy ide leteszünk ennyit, oda annyit. Így kéri, hogy 4 liter, 2 litert, 6 litert, és akkor azt szerint csomagoljuk.
A többi az otthon termet, vagyis az alapanyaga a többi szörpnek?
Hát a bodzavirágot azt Udvarhely környékén gyűjtöttük. Volt egy ribizdi ültetvényünk, úgymond, hát ez egy ilyen 15 áras, és annak a termését dolgoztuk fel. Arra igyekeztünk, hogy minőségi végtermékeink legyenek. Nyersen dolgoztunk fel mindent. El tudtuk adni, tudtuk értékesíteni. Jó tapasztalataink voltak mi már, most már lassan leköszönünk ebben a műfajban, de szép emlékek a medve az nagyon bekavart. Hát a gyerekek olyan szívesen mentek, gyűjtöttek, több faluból gyűjtöttek. Most ez megszűnt. Kívánom, hogy kerüljön vissza a természet az embernek. Kívánom, hogy merjünk elmenni. Nagyon-nagyon nagy gond.
Elhangzott interjúnkban Kovács Csilla, csíkszeredai gyümölcsfeldolgozóval beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most a mezősámsondi cidera zenekar és dalcsoport játszik.
Páncél Vilmos a nevem, mezősámsondon méhészkedem.
Mióta?
Kb. 10 éve jött az elhatározás, és akkor vonultam vissza a közéletből. 4 évet tanítottam a méhészkedés mellett, és tavalytól csak főállásban méhészkedem.
Ez mennyire válik életformává? Mert gondolom, hogy ha az embernek van egy kis szaktudása, a méhek iránti szeretete, és beleszokik, akkor ezt már úgy nem lehet nagyon lecserélni, mint akármi mást.
Hát ezt csak életformaképpen lehet csinálni. A méhekkel kelünk, méhekkel fekszünk, a méhek problémái. Tehát problémái idézőjelben, mert nem igazán problémák, hogy amikor a méhek problémáját is oldjuk meg, akkor is az egy kikapcsolódás a méhésznek. Terápiának is lehetne nevezni akár. Mindig az érdekel, hogy mennyire fejlődik a család, melyiket kell erősíteni, melyiket kell esetleg gyengíteni, és mik a szükségeik. Adnak nekünk sok mindent, sok egészséges dolgot, de nekik is a szükségleteiket fedezni kell, és akkor minden rendben van.
Most hány családdal méhészkedik?
Kb. 30 az állomány.
Akkor ez állóméhészet, nem kell vándorolni?
Ez állóméhészet, igen, olyan a méhészetnek a helye is, tehát fenn a hegyen van. Lehordani nem igazán megoldható, nagy munka, kemény fizikai munka lenne, sok segítségre lenne szükség, autóval nem lehet megközelíteni, de ott van a méhészettől 20 méterre az akácerdő, ott a galagonyás, a Székely mezőségen lakunk, ott a méhészet, ugye ott koratavasszal repcetáblák is vannak, nyáron a napraforgó, és a réteg, a vegyes virág. Adott ott a méheknek minden, csak nekik is, amire szükségük van, azt biztosítani kell. Nyugalmat és helyet.
Többen méhészkednek a településen?
Most tudtommal 2. Van még olyan, akinek 2-3 méh családja van, azokat nem ismerem, nem tudok mindenkiről, lehet valakinek a kertje végében, és nem tudunk róla, egy méhész van még, Csibi József.
Székely udvarhelyen megszervezték a méznapokat és a nektárja a mézversenyt. Díjat nyert a mézzel, melyik mézzel nyert, és mit?
A napraforgó mézzel jelentkeztem a versenyre. Gondoltam, hogy mindenki az akácmézet, a vegyes mézet ismeri, most már kezdik ismergetni a repcemézet is. Ugye a havasi méznek jogosan van nagy hírneve, viszont itt van ez a mi kis szürke eminenciásunk, a napraforgó méz, ami a magas lecitin tartalma miatt ugye egy nagyon értékes méz, csak még nem tudjuk. A sejtfalainkat lecitin alkotja, és azokat természetes módon nem kapszulákból kell pótolni, hanem a mézből.
Ezüstérmes lett a méze a nektárián. Számít-e az, hogy milyen elismerésben részesül egy termék? Vagy ön úgy is tudja, hogy ez milyen minőségű, és akkor ez csak megerősítés?
Hát ez inkább egy megerősítés. Szerintem minden természetesen előállított terméknek az értéke az felbecsülhetetlen, azt nem pénzbe számoljuk igazán. Az egészségünk múlhat rajta. Persze, hogy vannak elkülönítő kritériumok, de szerintem az, hogy valaki elismeri, hogy ez jó, vagy a másik esetleg még jobb. A lényeg az, hogy minden jó. Engem például inkább az motivált, hogy részt vegyek ezen a versenyen, hogy közel 10 év munka után meg akartam mérettetni magam a szakma igazán nagyjaival, jobban mondva az ők méheivel, az én méheimet.
Az értékesítése van-e gond, vagy hogyha valami jó, akkor azt keresik a vásárlók?
Hát a mostani időszakban azt kell mondjam, hogy minden annyira megdrágult azért már az embereknek, bármennyire szeretnék, és bármennyire tudják, hogy ez egy jó és egészséges dolog, azért nem a létszükséglet. Még a tavaly bizony sokan megkérdezték, hogyha még ennyibe adom a mézem, hogyha még nem drágítottam, mert ugye én a 10 évvel ezelőtti elkezdett árakkal dolgoztam, az idén egy kicsit muszáj volt drágítani, de nagyon keveset. Épp hogy a csomagoló anyagnak az árát pótolja annyi, de én úgy érzem, hogy a törzsvevők megmaradtak, nincs annyi új vevő, mint azelőtt. Tehát aki nem rendszeres mézfogyasztó, akinek nem egy életformája a mézfogyasztás, az azt hiszem, hogy most ebben az időszakban nem fogja elkezdeni.
Milyen távolságra jutnak el a termékei?
Azt kell mondjam, és ezt büszkén mondom, hogy Angliába is visznek, Németországba is visznek, Magyarországra és Svájcba, amiről tudok.
Igen, és gondolom, hogy a környéken azért mindenki ismeri.
Igen, persze, hogy ismeri most már. Ugye lassan 10 év alatt hozzászoktak az emberek, és ugye sok munkával jár ez, mert ez is egy olyan szakma, és a méz egy bizalmi termék. Elő kell állítani, ugye ez egy élelmiszer, ez egy bizalmi termék, és ezt el kell fogadják az ember, hogy ez is létezik, és kell bízzanak benne.
Az elmúlt közel 5 percben a mezősámsondi Páncél Vilmos méhésszel készült interjúnkat sugároztuk, a folytatásban Balog Dénes énekel.
Jó fából van ott, jó fából van az édesanyám kapuja. Ha eljössz hozzám, kedves kis angyalom, lassan gyere, bélj rajta. Arra kérlek, kedves kis angyalom, lassan gyere, bélj rajta. Ébren van az anyám, a kedves édesanyám, lépj be ide, meghallja. Kőből van a, már van kőből van az, édesanyám fejfája. De sok forró könnyet, de sok forró könnyet, hullott a mélejája. Kelj föl, kedves édesanyám, csak még egyszer nézd rejám. Árva gyerek vagyok, szeretőmmel vagyok, a legárvább én vagyok. Kelj föl, kedves édesanyám, csak még egyszer nézd rejám. A gyerek vagyok, szeretőmmel vagyok, a legárvább én vagyok.
Fazakas Sándor vagyok, Szent Iván Laborfalvi. Próbálkozom most a fafaragással is, most csinálom a műhelyt, szerszámok újra alkotását, mindenféle, mert egy kicsi műhelybe voltam beszorulva.
Miért gondolkodik most fában?
Nekem tulajdonképpen az asztalosság és a fafaragás, erre csináltam a művészetiskolát. Ugye a szükműhely és az anyag véget, mert ugye nagyon nehéz volt az anyagot beszerezni manapság is, inkább átálltam a szaru és a csontfaragásra. Ebbe láttam az örömemet, és ezzel tudtam vásárokra járni, és egy kis mellékpénzt csinálni.
De nagyon régóta faragja a csontot, a szarút.
Gyermekkorom óta dolgozom.
És azóta már kifejlesztett valamilyen módszert, hogy hogy lehetne hatékonyabban, könnyebben?
Amíg nem voltak ezek az elektromos felszerelések, marógépek, addig bizony elég nehéz volt már. Én csináltam ilyen régi borotvákból különböző késeket, mert ugye nagyon erős, és az vitte a csontot is, a szarú anyagot is. Na de most már ugye vannak különböző olyan elektromos gépek, mind a fogorvosoknak, hogy ezzel könnyebben azért nem hagyjuk a régi szerszámot sem, mert ezek a mostani modern felszerelések nem tudnak oda benyúlni, ahova kellene. És azokat csak elé kell venni.
De a lenagyolást, a csiszolást egy koronggal, vagy az előkészítés, azt már ugye meg lehet csinálni gépesítve.
Most miket készít? Milyen tárgyakat készít?
Például szarvasaggancsból rózsákot csinálok a vadászoknak, ilyen nyakkendőnek, sótartókot. A sótartó a csontholmiknak végtelen tetszik-e tudni. Én, ahogy értesültem, s ugye olvasgattam ezen a szakmán, a pásztorok, a vadászok, és az egyszerű munkás emberek is, amikor nem volt mit csinálnak, ezzel foglalkoztak, és mindenkinek más-más ötletjei voltak, ha vagy 50 fajta sótartó típust tudnék így sorozatba gyártani.
Gondolom, hogy itt is mind a fánál megvan, hogy mire milyen csontot ajánlott használni, nem? Vagy minden csontból lehet bármit is készíteni?
Nem lehet. Például a disznócsont nem megfelelő. Már annak vékony a fala. A marhacsontnak vastagabb a fala, és nagyobb. Tehát ha levágjuk a forgókot, akkor megmarad egy cső rész, és abból a hangszertől megkezdve sótartóig fel lehet szeletelni egyéb apróságokat is, sok szép dolgot lehet kialakítani belőle.
Fafaragóktól szoktam hallani, hogy a kemény fa erre való, a puhább fa arra való, nem mindent lehet mindenből készíteni.
Nem, a faanyagnak is megvan, ugye ezt a módszert is ismerem, mert ugye gyermekkoromban, már 14 éves koromban Gyalupad mellé voltam, kálnokon Bálint Andrásnál, tanultam a fafaragást, de úgy tessék képzelni, hogy például a fenyőfába abba faragni nem lehet. Minél erősebb a fa, jobban ellenáll a vésőnek, és akkor szebb munkát lehet végezni belőle. A diófa, a hársfa, a juharfa, az akácfa, ezek mind megfelelők a faragásnak. Így általában, amihez hozzájutunk, aztán ettől arra fel, ugye az egzotikus részen ott vannak még értékesebb fák.
Volt olyan kérés a vásárlók részéről, hogy ezt szeretnénk, meg azt szeretnénk, hogyha megfaragna, amire azt mondta, hogy lehet, hogy meg tudnám csinálni, de semmi kedvem hozzá. Ilyen rendkívüli eszemen rendeléseket kap-e?
Hát voltak, és manapság is van, de az az egész tetszik-e tudni, hogy én olyan mesterember vagyok ebbe, hogy inkább újabbat és újabbat szeretnék örökkétig csinálni. Nem szeretem az, hogy egyfajta tárgyból megcsinálok 1000 darabot, vagy 100-ot. Hát jönnek egy ilyen gondolataim, akkor félreteszem, ha valamivel dolgozok, akkor jön egy olyan új ötlet. Mint például most is csináltam egy olyan sótartót, hogy lehet adagolni vele. A só ugye lehull az aljába, annak a tárgyacskának, akkor csináltam egy csövezetet, fejjel, amit ki is lehet piszkálni, hogy áldugul, hát nagyon érdekes. Így a vásárokon ezeket nem adom el, tetszik-e tudni, most már egy múzeumot is csináltam itt magamnak, és átcsodálják az emberek már. Olyan is van, tetszik-e tudni, hogy egy hétig bibelődök vele, amíg kialakítom azt a formát, hogy megfeleljen a valóságnak.
Ön miben töltekezik, vagy honnan szerzi az ötleteket?
Az ötletek ugye egészen gyermekkoromtól, és akkor könyveket olvastam, tanulmányozok, rengeteg ilyen könyvem van. És a múzeumban is végigjárok, akkor látok ilyen olyan régi dolgot, az abba-hába fejbe lemintázom, hogy ez ilyen kéne legyen. A pásztorok csodálatos dolgokat faragtak bicskával. Például, hogyha megnézünk egy pásztor botot, hát olyan csodálatos faragványok vannak rajta, hogy aki tényleg ebbe szakmabeli, elcsodálkozik, hogy egy bicskával, egy ilyen éles hegyű késsel mit lehet csinálni.
De gondolom, hogy a kézügyesség mellett azért nagyon sok türelme kell legyen. Hát azt az apróságot ott megfaragni, hát oda nagy türelem kell.
Nagy türelem kell. Érdekes, amikor dolgozom, mert másképp azért elég ideges természetű vagyok. Annyira lenyugtat, hogy én ennélkül nem is tudnék, őszintén mondom, élni.
Ez önnek egyfajta terápia is.
Igen. 55 évig aktív zenész voltam. Mielőtt Alpár átvette volna ezt a szerepet, én alakítottam egy olyan kultúrcsoportot, őszintén mondom, hogy elmentünk vendégszerepelni. Csak ugye annyifelé én sem tudtam, hogy komolyabban ráállni, mert itt Szent Iván Laborfalván, hogy elmondjam, ősi foglalkozás a zene. Itt a környéki falukba annyi zenekar, annyi zenész nem került ki, mint Szent Iván Laborfalváról. Ezt őszintén mondom, mert olyan tanárok voltak, ugye Szent Ivánban 4 vallás van,
és minden vallásnál a papok is besegítettek, tehát egy csodálatos falu volt Szent Iván Labor falva. És mi gyermekül úgy nőttünk fel, hogy ezeket a dolgokat nagyon átvettük, szerettük, és még most is, 70 éves vagyok, ne tetszik el át, és most is, amikor megszólal a zene, jő, hogy táncoljak.
Ebben a 30 éves kórusban is aktív van, hát részt vett?
Én be akartam őszintén, már nagyon szeretek énekelni is, mulatni a társaságot, mindenféle, de azért nem tudtam részt venni, így a karmesternek elmondtam, hogy én járok vőfélyeskedni. És akkor hiába akarok ott is, és itt is szerepet vállalni, már nem lehet. Vagy itt, vagy ott, csak úgy érsz el célt. Nem akartam őket becsapni, hogy én most nem tudok menni erre a ti előadásokra, mert kell menjek lakodalomba.
Fazakas Sándor, Szent Iván Laborfalvi Csont és Fafaragónál jártunk a Gazda Élet mikrofonjával. Most Cseh Judit és Madaras Gábor énekel.
Nem is lesz a sifonéba. Ó, gyengé megy az, hogy egzecírozás. Olyan nincs, nem is volt, nem is lesz a sifonéba.
Nem megyek én férhez soha, nem leszek férfi bolondja. Hogy nekem valaki azt mondja, hogy marski, olyan nincs, nem is volt, nem is lesz a sifonéba. Hogy nekem valaki azt mondja, hogy marski, olyan nincs, nem is volt, nem is lesz a sifonéba. Nem megyek én férhez soha, nem leszek férfi bolondja. Hogy nekem valaki azt mondja, hogy marski, olyan nincs, nem is volt, nem is lesz a sifonéba. Hogy nekem valaki azt mondja, hogy marski, olyan nincs, nem is volt, nem is lesz a sifonéba.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Kién Ilka énekelt. Jövök edden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett. Többek között Mózes Jólán, kénosi, szörp és lekvárkészítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Szent Iván Laborfalváról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Fenyőkútról hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Bencédi Piroska énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Rózsa Sándorral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.